Tompa Andrea, a hóhérháza. Gyors írás. A heti két gép- és gyorsírás óra ebből állt az új bölcsésziskolában a gyakorlat. Megváltásnak tűnt. A minden ősszel kötelező, kéthetes, nehéz gépgyári praktika után az armatúrában, ahol az olajos műhelyekben csak útban voltak, a rájuk ferdén néző, szótlan munkásoknak. Mert a két iskola nem csak a karszámban különbözött, ötszögű és fekete a régiben, téglalap alakú és piros az újban, hanem különösen a gépírás óra ígérkezett vonzónak és titokzatosnak, s a friss diák alig hogy engedélyt kapott átjelentkezni az új iskolába, már is intézkedett. A hét elején megtudakolta, hogy ki lesz a gép- és gyorsírás tanár, felkereste a nagyszünetben a tanáriban, illedelmesen bemutatkozott. Elmondta, hogy az első két héten még a farkas Kogelnicsán utca végére járt, a másik iskolába, Lemefe 3, LMF 3, azaz 3-as matematika-fizika líceum, ejtette büszkén. Mert nem kapta meg még az engedélyét, aztán megkérdezte, hogy mit kell bepótolnia. De mindezt csak a talaj előkészítésének tekintette, hogy a lényegi kérdést feltehesse. Behozhatja-e a saját írógépét az órára, mert hogy azon szokott gyakorolni? Kérdezte mintegy mellékesen. Mire a sztenodaktiló tanárnő, ahogy emlegették, felvonta a szemöldökét. Kumádika maschina ta. Hogy a saját írógéped? Nyomta meg a kérdés végén a hangsúlyt. Mármint, hogy nem a sajátja, helyesbített készségesen a diáklány, hanem a családé. Édesanyja törvényszéken dolgozik részmunkaidőben, de ezt nem tette hozzá. Pedig az írógép egészen az övé volt. Senkivel nem kellett osztozkodnia rajta. A mamának volt a böhöm nagy Viktória, a finom kis Olimpia meg valaha a papáé, de senki sem kérte vissza. Így most ott volt a birtokában egy bejelentetlen írógép, amivel elvileg sok mindent lehetett volna elkövetni, de ő csak a verseit gépelte rajta, meg a prózámat, ahogy mondta. S csak később, 87-ben gépelt le kalapáló szívvel, több példányban egy veszélyesnek mondott cikket a Stalker című filmről. Mechanikus? Kérdezte a szürke kosztümös tanárnő. Moldvai kiejtésével így hangzott. Mekánika? Mire a hosszú hajú lány bólintott, bár nem egészen tudta, hogy mit jelent. Ja, hogy nem villanyos, kapott észbe később. Nem olyan, mint az anyjánál az irodában, a titkárnőnél, aminek a billentyűzetét alig kellett érinteni, egészen gyorsan lehetett vele írni, de az egész gép úgy rázkódott és dübörgött írás közben, különösen a sorvégeken emeléskor, a kávé is kilöttyent az asztalon. Olyan volt, mint Ági néniéknél, az a kötőgép, ami elfoglalta a fél ebédlő asztalt. Á, az olyat nem szerettem. Jó, hozzad, hagyta rá Továrosa Steno, Steno elvtársnő, az erősen festett, merev frizurát viselő szemüveges nő. S attól fogva a 9. B új diákja péntekenként úgy járt be az iskolába, mint egy átutazóban lévő, magas rangú diplomata, vagy félistennő, gondolta magáról, árruhás költő, vagy híres író, vagy titokzatos, külföldi tudós. Péntekenként soha nem késett, még akkor sem, amikor az unalmas, gyors írás órával kezdődött a nap. A drap, műbőr, géptáskát, benne a fűzölt olimpiával úgy vitte végig a városon, néha felment az Unió utcáig a 25-ös trolival vagy a 3-assal. A szóránál szállt le, hogy átvághasson a főtéren, pedig leszállhatott volna a katedrálisnál vagy a kispiacnál. Sokszor már 7:30 előtt elindult otthonról, órák után pedig szintén mindig akadt valami dolga a városban. Körülnézni a főtéri orosz könyvben vagy az antikváriumban, áldogálni az üresboltban. Óvatosan lába közé téve a feltűnő, komoly tárgyat a tokjában, vagy felmenni anyához a munkahelyére egy kis pénzt kunyerálni. Ne gyere többet ide nekem azzal a géppel, szólt rá suttogva, de erélyesen az anyja. Vagy csak beülni egy bodza teára. Csáj komplett, mondta, és letette a pénzt, mert a komplett teához két cukor járt. Vagy beugrani Évához kicsit, akinek volt egy szép, magas kontinentája magyar betűkkel, vagy Nagy Méghoz, ahol még el lehetett csípni a délutáni kávét. És még a többiek régi hangos cseh zetákon és optimákon gyakoroltak, a lány finoman pötyögtette a gyakorlatokat. Asdöfő, asdöfő, asdöfő első héten. Papírt mindenki hozott magával, vagy egy hét múlva bal kézre. Dada, dada, fafa, fafa, sasa, sasa. Vagy kombináltan. Lala, lala, lala. A kakát direkt nem iratták. Egyáltalán a kát keveset gyakorolták, mert az nincs a románban. Az évharmad végére már egész szépen ment a tízujjas írás. Kivétel a jobb kisúj, amire a nővére rácsapta a WC ajtót, és hetekig nem tudta behajlítani. Otthon anyagépén is gyakorolt, miközben az anyja főzött és diktálta neki a citációkat meg a listádi bornorjokat. Idézések és javak jegyzéke válóperi osztozkodásnál, bár ilyesmire nem is léteztek magyarul szavak. Anya második, egészen jól fizető mellékállása volt a bíróságon. Diktálás közben a mama pedig kommentálta a válást. Egy lyukas lábosan osztozkodnak, meg a szakadt ágynemű húzatokon. De a gyorsírással a lány nem haladt. Eleinte érdekesnek tűnt rajzolgatni a grúz vagy örmény vagy tibeti jelekhez hasonló egyeneseket és kacskaringókat. Vicces volt, hogy a magánhangzókat nem jelölték, csak pontokat a jelek alá vagy fölé, mintha a gyorsírók a héberből puskáztak volna, mondta Nuszi bácsi, mama kollégája, amikor megmutatta neki a füzetét. Meg amikor a román diftongusok és triftongusok mindenfelé nyíló kacsacsőrök voltak, és wája ájá jé ájé, az a bárány az övé, diktálta a csupa magánhangzóból álló, négy szótagos, valószínűtlen értelmű mondatot az amúgy is lágyan beszélő, mindenhol diftongusokat ejtő tanárnő. Az egész inkább költészethez hasonlított. S a kis kacsacsőrök nyiladoztak mindenfelé, fel alá, jobbra-balra, mint egy zenemű kottájában. De télre már rövidítéseket vettek, eleinte csak a két tagúakat, mint öt éves terv, szocialista iparosodás, baráti országok, 1944. augusztus 23. munkások és parasztok, júliusi tézisek, aranykorszak, január 26. megéneklünk Románia. Aztán jöttek a bonyolultabbak. A sokoldalúan fejlett szocialista társadalom, a román kommunista párt központi bizottságának elnöke, a 12. pártkongresszus irányelvei a mezőgazdaság fejlődésére, fejlődő országok népes tábora, hosszantartó taps és a párt főtitkárának éjjenzése, aranybetűkkel írt történelem, a szocializmus teljes és végleges győzelme. És az egész kifejezést egyetlen jelbe sűrítették, egyetlen egybe, amelyet meg kellett tanulni. És a lány akkoriban barátkozott össze Horváth Gizivel. Az évharmad végére már mellé is ült, mert Gizi volt a legjobb gyorsíró. Minden jelet egyből meg tudott jegyezni. Valami könyvet is olvasott az akadémiai könyvtár szomszédos épületében arról, hogyan kell jeleket készíteni és vizsgálni. A gyakorisági statisztikákat és a szabályokat követve maga is elkezdett jeleket kitalálni, mert Gizi gyakoriság alapján dolgozott, és úgy hozta létre saját jeleit. Bújta az újságokat és a beszédeket, külön jelet javasolt arra, hogy rámutatni a hibákra és a hibák gyökereire. Aztán a nép tudati és mentális szintjének emelkedése és a kommunizmusba torkolló forradalmi folyamatra vonatkozó felfrissített dialektikus elmélet sarokköve is szerinte megért volna egy jelet. Mert akkoriban éppen gyakran fordult elő az újságokban. De Gizi javaslatait a tanár nem fogadta el. Azt mondta, hogy a jeleket központilag engedélyezi egy akadémiai bizottság. És Gizi a gyorsírás érettségén is a lány mellett ült. Viszonzásképp a gépírás vizsgán papírt cseréltek, így mindkettőjük dolgozata a kiszöld olimpián készült, mert a lány írásbeli engedélyt kapott, hogy a vizsgán is használhassa. De a hasonlóság nem tűnt fel senkinek. Bár a gépírás dolgozatban akadt néhány X-szel átgépelt rontás. Átfesteni tilos volt, mert az érettségiző lánynak remegett a keze az izgalomtól és a fáradtságtól, ugyanis a sztenó érettségén eredetileg magna után kellett volna leírni a május 1-i 40 perces beszédet. Reggel be is hozták a terembe a hatalmas tekercs magnót, meg a hangszórókat, de a gép megsenyekkent. Mivel az iskolában, meg az egész negyedben elvették a villanyt. Így aztán fél óra várakozás után Biká igazgatónő engedélyével mégis megtartották az érettségit a félhomályos teremben. A sztenotanár 40 percen keresztül olvasott fel, ő pedig Giziről másolt szorgalmasan, aki addigra már megnyerte az összes városi, megyei és országos gyors íróversenyt 240-nel írt. De a lány másolás közben olykor direkt kihagyott, vagy elrontott egy jelet. Sikerült is kapnia egy jóindulatú 8-ast, mert véletlenül ugyanazt kellett gyors írásba írni, mint amit egy héttel korábban feladott fordítani az orosz tanárnő, a finomarcú Tatjana, a január 26-i születésnapi beszédet. Mert a Gorkij városából származó Tatjana könyvekkel, babákkal és ikonokkal telezsúfolt lakásába délutánonként járt orosz órára a lány, és a bölcsészkarra idegen nyelvszakra ugyanezekből a szövegekből készültek a felvételi vizsgára. A lány olcsó, puha kötésű füzetekben vásárolta meg az orosz nyelvű szövegeket az orosz könyvnek nevezett boltban. Kongresszusi beszédek, irányelvek, 5 éves tervek, látogatások, nemzetközi kapcsolatok, mind a 4 felvételi nyelven kaphatóak voltak, oroszul, angolul, németül és franciául. A vastag bőrkötéses összes műveket csak a könyvtárak vették meg. És a felvételire elszántan készülve még a Korea című orosz nyelvű színes propaganda újságot is megvásárolta, amelyben mosolygós gyerekek és felnőttek sütkéreztek a boldog és szabad Észak-Korea ege alatt. A nyugdíjas Tatjana, aki büszkén mesélt szülővárosáról, melyet valaha Nyizsnyij Novgorodnak hívtak, gyanakodva forgatta a kiadványt. Neozseli hocs és ízétógó, kérdezte. Mármint tényleg ebből akar-e fordítani cikket? Például Kim Ir-szen műveinek előkészületben levő új összkiadásáról. De az angol szakra készülő nővére jobban kínlódott, Chaucer és Swift nyelvére nehezebben lehetett fordítani, a nyelv mintha merevebb lett volna, makacsabbul ellenállt, vagy a végeredmény tűnt csak paródiának, vicclapkivágásnak egy amerikai újságból. S az orosz felvételin a lány nem is izgult annyira. A váratlan fordulat éppen az volt, hogy a természet az orosz irodalomban buta címmel lehetett fogalmazást írni bármiről. Puskin a Démon című verse, Turgenyev, Levin Méhei, és a betiltott Akhmatova töredék lesz benne, döntötte el gyorsan a lány. Bár az utóbbinak semmi köze nem volt a természet leíráshoz, de karácsonyra kapott egy Akhmatova kötetet, amiért a mama 4 órát állt sorba egy csípős hajnalon. De a gyorsírás érettségi előtt a fejében egymást kergették a diftongusokból és triftongusokból álló jelek, a bárányok meg tojások, egyes és többes számban. Wai, oly, ó, óa. Meg a végtelen, összetett szavak, teljes kifejezések, amelyek együttes értelmüket már régen elvesztették, egyetlen göndörjelbe sűrítve. Végül is szerencse kérdése. Írhatnánk ilyeneket is, mint fertőtlenítő áthelyezés, ellátmányszállító csapatok, tisztaság ellenőrző szűrővizsgálat, barakkontingens résztábor. Nyilván ezekre is kitaláltak valami bonyolult, sajátos jelet. Honnan ez a beteges vonzódás a szó összetételekhez tűnődött? Mert a nyelvészeti felvételire meg a szó összetételeket elemezték, és érettségi előtti este készülésképpen még leült a 8-as híradó elé, ahol kezdetben 89 nyarának várhatóan gazdag búza és kukorica terméséről esett szó. Megpróbált jegyzetelni a híradóból, de még a CAP, azaz a CAP, a mezőgazdasági termelőszövetkezet rövidítése sem jutott eszébe. A jelek jele. Minek is a rövidítése ez a CAP? Talán abból kellene kiindulni, Cooperativa Agricola. De mi a szó vége? Produktiva? Landwirtschaftliche Genossenschaftsarbeit. Maradt meg a szép, fölösleges szótörmelék a 8-os német órákból. Collective Farm, vigyorgott erre Juci, mire az érettségiző győztesen válaszolta. Kooperatív, oroszul milyen tiszta és egyszerű. Talán valaha még volt értelme. És a fekete-fehér képernyőn ezután téli felvételek következtek. Alapkőletétel, egy moldvai úgy fogalmaztak kelet-romániai bányában, amely mostanra felépült. A képeken kucsmás férfiak jelentek meg, fekete szenet morzsolgattak és bólogattak. Aztán a lány a nagyszobában a tévé előtt elaludt. 10-kor vége lett a műsornak, és valaki, talán az anyja, leoltotta a tévét, be is takarta. A mocskákat kirakta a szobából, és az ajtót is behúzta, hogy nyugodtan alhasson. De álmában szürke és fekete kucsmák hosszú sora jelent meg, mintha az ószeren egy árus rakodott volna ki valami végtelen asztalra, amilyenre falusi esküvőkön terítenek. 2 sorban álltak a kucsmák, elől a kisebbek, a hátsó sorban egyre magasabbak, ameddig a szem ellátott, mintha katonai hadosztályok lennének, felülről szemlélve. Közben a nagyanyja, akinek féltve őrzött hosszú fekete perzsabundáját még sohasem vehette fel, bár idénre, 18. születésnapjára térre beígérte a kisebbik unokájának, tagoltan magyarázza, mint valami régi, értékes tudást, hogy a legfinomabb perzsaszörmét úgy kapjuk, ha az idejét kitöltött anyabárány hasát óvatosan egy éles késsel felhasítjuk. Benyúlunk a bordái közé, megfogjuk a dobogó szívét, pedig nagy mi, gondolta a tudata még éber töredéke, a csirkét sem volt hajlandó többé levágni, azután, hogy nagyapa bajba keveredett, sőt, börtönben is ült emiatt. A történetet pontosan nem tudta. Nem kell szorítani a szívet, csak tartani, amíg meg nem áll. A hasában lévő kisbárányokat születés előtt jó héttel kiemeljük, a szőrük akkor a legsejmesebb, és a bőr is a legrugalmasabb. A szopós bárány egyébként nagyon finom. Húsvétra szoktuk, fejet levesnek tárkonnyal és tejfellel, a többit egészben sütve. Látod? Ilyenek? Mutat végig a kucsmák fénylő során, fényes, apró és tömör göndörségek, meg kacskaringók, mint a gyorsírási jelek. Szólalt meg ismét a másnapi vizsga elnehezült emlékezete. Aztán a szörmejeleket egy racsoló, rekettes hang elkezdte visszaolvasni szavakká. Ugyanez a hang olvasott a történelem és filozófia érettségén, a másnapi gyorsgépírási vizsgán, meg az orosz felvételin 2 hét múlva. Zárt déli kiejtéssel, Akadozva, dadogva olvasott, mint az oltján dinnyés parasztok a piacon. Eleinte lassan és tagoltan, bizonytalanul, mintha betűzne, de a kacskaringós mondat vége felé a hang felkúszott, ordítani meg rikácsolni kezdett, aztán már csak visított, mintha nyúznák, majd beleveszett a kitörő éjjelzésbe. Végül a hangot elnyelte az ütemes, szűnni nem akaró, de már nem olyan hosszan, mindössze fél évig tartó taps. A költő. Most kérdezhetsz, mondta szigorúan, de vidáman a költő, megnyomva a mostot, mintha minden mondatnak, kérdésnek, mozdulatnak, vagy éppen az aznapi, alaposan előkészített sétának szertartásos helye és ideje lenne, amely idő most, június végére érkezett el, amikor az iskolának már vége volt. S a főtéri lábasház árnyékában a fehér ruhás kamaszlány egy gyanús zacskóval és egy marsalbotként felmutatott virággal a kezében, bátran fel is tette az iskoláson megfogalmazott, már egy órája morzsolgatott, behízelgő kérdését. Mi az, ami számodra lehetetlen? De a költőt ugyanúgy meglepte a kérdés, mint a lányt a fényes csomag. Ez mi? Kérdezte bizalmatlanul, amikor a nagy, csillogó, kemény téglalap alakú tárgyat a férfitól átvette. Kávét kértél, nem? Kérdezett vissza hanyagul a költő, mintha semmi jelentősége sem volna a csomagnak. De a lány ekkora pak kávét még sohasem látott. Ez legalább másfél kiló, vagy egyenesen kettő. Csillant fel benne a képtelen remény, 2 kiló kávéval menni haza. Aztán rájött, mert elolvasta az idegen nyelvű feliratot, hogy amit a kezében tart, 1 kiló őrölt brazil kávé. Mert csak a mindent felnagyító gyermeki képzelete gondolhatta, hogy ez az egy, az kettő. Alaposabban ott, a nyílt utcán azonban nem merte megnézni a különös csomagot, illetlenségnek érezte volna, mintha egy drága ékszert akarna fillérre felbecsültetni. És a csomag is túlságosan feltűnő volt, mert a költő már tegnap előtt megkérdezte, hogy mit hozzon neki, amikor sétálni mennek a botanikus kertbe. Mondj valamit, ami nem lehetetlen, mondta. De a megszeppent lánynak miért kéne hozni bármit? Gyanakodott, mintha már is valami csapda lenne. Még lehetetlen sem jutott eszébe. Akkor mi az, ami nincs otthon? Csend! Vágta rá gyorsan és nevetett zavarában, mert a nővére egész nap a rettenetes új AC/DC lemezét hallgatta, ő meg nem tudott olvasni, és meleg víz, de az utóbbit elhallgatta. Veszélyesnek találta ennyire testi dologgal példálozni a költőnek. És persze 1000 dolog nem volt otthon. Elsősorban saját szobája nem volt. És mama sem volt otthon soha, egyfolytában dolgozott. És nyaralni sem mennek idén, és csupa disznóság jutott eszébe, hogy tegnap elfogyott a vodka, pont most. Mert a 3 nőnek mindig egyszerre jön meg, és a 2. napon elfogy a vodka. Még szerencse, hogy van egy csomó régi ágynemű a nagymamánál, amit felszabdaltak. Pedig a nagymama mindig azzal példálozik. A mama szerint sajnálja az ágyneműt, hogy a háborúban ez sem volt. Kukoricahancsot, meg csutkát használtak. Csutkát, döbbent meg a lány, mint egy tampont, mert azt néha kaptak Pestről. Hülye, kapott az alkalmon a nővére. Nem beleülnek, hanem rá. Akarod, hogy szedjek neked? Mert az iskola ősszel azzal kezdődik, hogy kukoricaszedésre mennek. De most mégsem kérhet a költőtől vattát. Meg a bicikliét is ellopták nemrég. Azt sem kérhet. Ha nem lopják el a biciklit, a költő sem kísérgeti rendszeresen haza. És a mama reggel szólt, hagyott is pénzt, hogy kerítsen valahol macska kaját, amit szintén nevetséges lenne tőle kérni. Miért nem jut most semmi normális eszébe? Hagyjuk már az egészet, Kínos, nem kéne semmit elfogadni. És nem akar a költő merev tekintetébe sem nézni. Érzi, hogy a hátán végigfut egy izzadságcsepp. Nos, várakozott feszülten a költő, s a lány megint veszélyt érzett. És hirtelen kivágta, kávé, mert végre eszébe jutott, hogy mi lehet elég komoly és felnőttes. Mivel lehetne örömet szerezni a mamának? Kávé soha nincs. És magában hozzátette a mama minden reggel elismételt mondatát. Na most aztán, tényleg az utolsót isszuk. És a lány szélesen mosolygott. Mert a költő ellentétben a mamával azt mondta, hogy szépek a fogai. És azóta bátrabban nevetett. Bár ebben is volt valami ijesztő levetkőzésféle, ahogy a rózsaszín énje kilátszott. És most ott áldigált egy egész kiló kőkemény kávéval, ami úgy csillogott, mint a főtéri templom keresztje. Ilyen hatalmas pakkot még sohasem látott. A lábas ház oszlopai közt benyúló napsugarakban ragyogott az aranypapír. Tudod, hogy aki átmegy a lábas ház alatt, mire a lány kivágta a megfelelő választ, annak teljesülnek a kívánságai. De a költő felvonta gyérszemöldökét, és kijavította. Nem, hanem az nem megy át a vizsgán. És a lányon képtelen gondolat villant át. És most keresztül kell menjek a városon egy kiló kávéval a kezemben, ami ízléstelenségnek tűnt. Nagyobb feltűnést keltene vele, mintha pucéron sétafikálna. Kifizettem, mondta a költőnek bizonytalanul, bár elképzelése sem volt arról, hogy mennyibe kerülhetne. Nyilván egy kiló kávénak ára sem lehetett. Pedig rózsaszín szegélyes fehér ruhája, ez volt a nővére szerint az ártatlan viselet, zsebében egy összehajtogatott, rongyos 25 lejes is lapult. A heti zseppénz, meg egy szakadt 10-es, a macskapénz, 25 lej, éppen egy negyed kilós bolti pótkávé ára, amilyet néha kapni lehetett, jutott eszébe. De nyilván anya sem örülne, ha a kávét ki kellene fizetniük, mert annyi pénze neki sem lenne. De mit gondolhat majd a mama, ha hazaállít egy kiló kávéval? Egy kiló kávéhoz egy kamaszlány nem juthat csak úgy hozzá, ha csak bele nem játszik a csoda. De a költő éppen ezt akarta, a titokzatos varázslót játszani, aki számára semmi sem lehetetlen, amiről éppen most akarta a lány a költőt faggatni. És még itt van ez a dög nagy virág is, gondolta feszélyezetten a lány, mint egy teniszütő, mert az is elég feltűnő volt. A költő a botanikus kert üvegházában törte le az egyetlen virágzó amarilliszt, aminek négy hatalmas, mély rózsaszín nyílása olyan árulkodó volt, mint a csillogó kiló kávé. Hús színű, mondta a költő vigyorogva, és a lány visszójogva vette át a kertkapun kívül a túlharsány növényt. Vegyél nekem cserébe egy sorsjegyet, parancsolt rá váratlanul a költő, és a kisasztalnál ülő Lozenblick, borítékos sorsjegyárushoz lépett. A lány pedig vett egy háromlejes, összehajtogatott, szegeccsel lezárt sorsjegyet, amit a költő a nagy fémkarikáról hosszas keresgélés után tépett le, mosolyogva, mint aki előre biztos az eredményben. Kihajtotta és azonnal vissza is nyújtotta a mogorva árusnak, aki gyanakodva nézett fel, mintha a jelenet nem az ő szeme láttára játszódott volna le, hanem vásárlója valami gyanús hamisítványt mutatna neki. Elvette a kis papírt, rövid ideig nézegette, meg is fordította, az asztalon kisimította, aztán hivatalos hangon közölte, hogy 50 lej feletti kifizetéseket a központi irodában intéznek. Bulletin felmutatása ellenében, tette hozzá hivatalos hangon. A költő pedig udvariasan megköszönte a tájékoztatást, és hanyagul inkzsebébe csúsztatta a papírdarabot. Aztán a lányra mosolygott, apró, szabályos fogait kivillantva. Kösz, most megyünk ebédelni, jó? És a lány összerezzent. Hogy nem elég az amarillisz, a kiló kávé és a sorsjegy. Mennyit is nyert? 100-at, 500-at nem árulta el? Meg a bonyolult találkozás, fent a Mikó kertben. Megbeszélték, hogy a költő előbb a kaktuszháznál ad távolról jelet, hogy elindulhat a kis híd fele. Végül a kisebbik pálmaházban találkoznak, a tavirózsáknál. De ha valami közbe jön, arra az esetre újabb stratégiát dolgoz majd ki. És most még ebédelni is el kell menni. És a költő, mint aki nem vár választ, megindult a kontinentál fele, a szép sarki szálloda éttermébe, amit a nagymama csak New Yorknak emlegetett. Szereted a békacombot? Kérdezte a költő, aki kacsázva haladt mellette, mintha bicegne. Tényleg bicegett is. Ilyenkor hogy nem látják meg? Villant át hirtelen a lányon. Miért csak reggel és késő éjszaka kellett bujkálni? Fényes nappal a főtéren szabadon sétálhatott, akivel akart. Minden étteremben csak békacombot lehet kapni, kezdte nevetve a költő. Ilyen még Párizsban sincs. A központi megyei elosztóba hoztak 6 tonna békacombot Lengyelországból. 6 tonnát! Ettél már békát? Azóta minden nap ide jövünk. Kár, hogy a francia csiga meg homár szállítmányt már nem várhatom meg, pedig nagyon szerettem. Elvtársak, könyörgöm! És a költő körülnézett a magas, aranydíszítésű teremben, aztán tekintete megállapodott egy gyanús, magányos férfin, aki a kávéját kavargatta. Kinézett az ablakon. A költő mostantól hozzá beszélt. A struccot még bevárnám, mert nem kóstoltam. De a békát állítólag senki sem eszi, pedig omlós és édes. A múlt héten egy esküvőre is csak békacombot adtak, pedig azok leszállították a 100 kilós disznót, ahogy kell. De a disznót a vendéglősök ellopták, és békát adtak helyette. Jobb, mint a csirkehús, meglátod? Hány adagot rendelünk? De a lány az egyszerű, akármilyen ványadt csirkecombnak jobban örült volna. Majd mást rendelek, gondolta. És bizonytalanul nézett a pincérre, aztán a költőre, hogy étlap van-e, mert a költő egyenesen a tárgyra tért. Puy de balte, avec, szögezte le, amikor a smokingos férfi megállt asztaluk mellett, mint akinek felesleges kérdéseket feltenni, mert mindent tud. S a lány megörült, amikor meghallotta, hogy a költő mégsem békacombot rendelt braszk, hanem valami tavi csirkét említ. Te azt eszel? Kérdezte a lány zavartan. Csirke? Valami vad? Csirke? Vad csirke? Mire a költő nevetni kezdett, mert a lány nem ismerte a kifejezést. Románul nem békát mondanak az ételre, hanem tavi csirkét. A tóban béka, a tányérban csirke, érted? Sokkal költőibb, nem? Tavi csirke. Avez un menu? Étlap van-e? Fordult a pincérhez a költő csücsörítve, legörbülő szájszéllel, mint aki ezt a választ is előre tudja, hogy étlap pedig nincs. Illetve ajánlotta készségesen a pincér, természetesen kihozhatja az étlapot, de nincs minden, ami szerepel rajta, mondta bizonytalanul. Mert ma elsősorban békacom van, másodszorban pedig semmi. 30 lej egy porció béka, amin 6 darab van, tette hozzá nyomatékosan a türelmes pincér, mint aki emlékezteti a vendégeket, hogy a különlegességnek borsos az ára. Tehát jól fontolják meg, vagy esetleg válasszanak valami mást. 3-at kérünk, 3 porciót, mondta ellentmondást nem tűrő hangon a költő. És egy vázát a virágnak, meg egy zacskót a kávénak. Legalább a virágot itt felejtem, tervelte ki a lány, s a rántott békacomb párolt rizssel és a kéretlenül felszolgált tejfölös salátával tényleg finom volt. Nem kellett a békát sem hozzá képzelni, csak az apró csontokat sajnálta, hogy nem viheti el a cicáknak. És a kiló kávéval való hazamenetel is messze volt még. S a költő egész idő alatt beszélt, lassan és megfontoltan, súlyosan és jókedvűen, mint aki előre felkészült derűs búcsú beszédére. Mert annak bizonyult, az utolsónak. Beszélt a békáról, a fehér, könnyű enyedi borokról, Arany Jánosról és a Szabad Európa Rádióról. Apró falatokba nevett. A kemény damasz szalvétát a nyakába tűrte, gyöngyöző homlokát vassalt zsebkendővel törölgette. És megígérte, hogy külföldről is jelentkezni fog majd. Nem árulja még el, hogyan és honnan és mikor, a levelet sem fogja aláírni. De a lány biztosan fel fogja ismerni a jelet, és biztatta, hogy írjon, írjon, írjon. Ilyen szép szája, mint nektek. Nincs a városban egyetlen testvérpárnak sem, szúrta közbe. Mintha a megfigyelés a tárgyhoz, vagy egyenesen a versíráshoz tartozna. S hogy kinek mutassa meg a lánya verseit, ha ő már nem lesz itt? S hogy gyakorolja magát? Az időmértékes verselésben a Gáldi alapján, amit adott neki, megtarthatja. És a leírásokban például egyszerű dolgokkal kezd. Írd le a békacombízét, meg hogy a lány nagybátyja, Neumann Jenő is ide járt az 50-es években a New Yorkba. Az idősek emlékeznek még rá. Ő volt a Duma posta lelke. Ő volt az elnök. Gál Gábor, Kós Károly, Krenner Miklós spektátor, Kőműves Nagy Lajos voltak a kávéház törzsasztalának tagjai. Ugyanilyen vörös bársonnyal borított, aranyozott székek voltak akkor is. Meg hogy az idős írót, aki a Traján úthoz közel lakik, éjszaka sugarazzák onnan. Új módszert találtak ki, sugaraznak. Így akarják tönkretenni. És hogy nagyon jól illik a lánynak ez a fehér ruha. Mindig világos színben járj. A nővérednek is van egy ugyanilyen ruhája, igaz? A lánya tányérjába nézett, és bólintott. Pedig a ruha közös volt. Zolti bácsi hozta Pestről, de Juci nem volt hajlandó viselni a szűzlány cuccot. És ugyanúgy elszorult a torka, mint amikor elolvasta a lányok hajkoronája kezdetű verset, amit a költő ajándékba adott nekik. Pedig Jucinak csak haja volt, nem hajkoronája, gondolta büszkén a lány. És tette hozzá a költő, amikor a második porció békát maga elé húzta. Ő nem önszántából megy, ő sohasem menne innen el, hanem ezek száműznek, sziszegte, és a lány összerezzent, mert a szót csak orosz regényekből ismerte. Párizsba, Londonba, Bécsbe? Vagy Svájcba megy? Mert a múltkor említette, a lány pedig most nem mert rákérdezni, nehogy figyelmetlennek tűnjön. És most itt ül a 15 éves lány előtt, a testes költő, aki édes gyerekszagot árasztott, mintha mindig frissen lépett volna ki a fürdőkádból. Pesti heti lapok és folyóiratok legfrissebb számait adta kölcsön. A februári állarcos bárra, amit a negyedik emeleti lakásban rendeztek, egy kosár különlegességgel állított be. Datója, kenhető csokoládé, mazsola, szebeni szalámi. Szép fémdobozos, de égett, gumiszagú tea. És 3 kiló cukor, meg 1 liter magyarországi olaj volt benne. És fejére nagy, kemény állarcot húzott, ami mosolygós démont ábrázolt. Most pedig folytatta, hogy hogyan törték össze a lábát a rendőrségen, amikor 4 éve megverték. És esténként, amikor rövid, gyors lépteivel hazakísérte őt közös barátnőjük, a lány hajdani magyar tanárnője Szamosparti házából olyan volt, mintha bújócskát játszanának. Éles kanyarokat véve szögdécseltek a férfi árnyéka elől, hirtelen befordultak egy utcába, onnan gyorsan egy másikba, ott aztán meglapultak, vagy beálltak egy sötét lépcsőházba, és vártak. Olyankor nagyon szorította a lány kezét, és mereven nézte, mintha játék hatását szeretné leolvasni az arcáról. Félsz? Kérdezte szigorúan. És a lány félt, de nem vallotta be. Félt. Félt, hogy a férfi szájon csókolja, nem arcon, vagy megfogja a mellét. És félt a mamától. A mama egyszerre gyanakodva és meghatódva mutatkozott be a híres költőnek, aki eljött a lányok első maszkabájára. És most pedig mondta, hogy végig gondolta a lány utolsó kérdését, hogy mi a lehetetlen. De a lány már szabadkozni szeretett volna, hogy már nem érdekes, hogy olyan soká váratott a válaszra, csak egy komolytalan kérdés volt, pusztán az iránta való csodálatát akarta kifejezni, csak azt szerette volna tudni, hogy aki számára 1 kiló kávé nem egyenlő a lehetetlennel, akkor annak végső soron mi lehetetlen? A lehetetlen az, kezdte tagoltan és kellemetlen, kioktató hangon a költő, hogy a hőmérséklet összeadódjék. És ebben a pillanatban befejezte a valószerűtlen ebédet a New York szálloda hűvös kistermében, ahova tehát még 86 májusában is jártak költők. Nem csak Adiék a század elején, ahogy a nagymama állította. Száját megtörölte a fényes damasztal, és hosszan a lányra nézett. Pedig a meglepett lány hallott már ilyesmiről. A termodinamika hányadik tétele? Az utált fizika órán, amikor mindig az ő hajával mutatták be az elektromossági kísérleteket, és a bretonja az eboni trúd simogatására mindig az égnek állt, kukra. Az osztály pedig harsányan röhögött rajta, ahogy marokra fogja a rudat, de hogy a hőmérséklet nem adódik össze, bármilyen egyszerűnek és logikusnak tűnt, már a gyakorlatból is ismerte, hiszen otthon fazékban melegítették a vizet fürdéshez. És pontosan tudta a termodinamika harmadik tételét. Most hirtelen mégis áramütésként érte a felismerés, hogy végül is csak nagyon kevés dolog létezik, ami tartósan lehetetlen volna, s hogy szerezni 1 kiló kávét biztosan nem az. Kérsz kávét? Kérdezte a költő ebéd után, mintha kitalálta volna a gondolatát. 1 kiló kávé, az semmi, tette hozzá, és nehezen szuszogva levette nyakából a kendőt. Meglátod, a kávé az semmi. Az illata sem csábít majd. Én már régen nem iszom kávét. Tehát a kérdésedre válaszolva, fogott hozzá ismét ünnepélyesen. Lehetetlen például, hogy a hőmérséklet összeadódjék. Mert csak az örök dolgok lehetetlenek. Lehetetlen például, hogy ezek a gömbölyű, alacsonyan álló lilás felhők a város felett, amelyek most majdnem rálógnak Mátyás király koronás fejére, még egyszer ugyanúgy álljanak, s mi alattuk. Ez a lehetetlen. Kérdésedre válaszolva tehát, csak az lehetetlen, ami örök. És 1 kiló kávé sohasem fog közéjük tartozni.